A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége Becsei Zsolt közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára.
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát hozzátenném még egy pozíciót a felvezetéshez. Korábban a külgazdasági államtitkár volt, ez azért fontos tény, mert alapvetően a külgazdaság tarajos vizeire evezünk rá a következő szűk egy órában, tekintettel arra, hogy az orosz-ukrán háború, a sajnálatos konfliktus elérte most már az egyéves évfordulóját, és hát ez a külgazdaság tarajos vizein is azért nagyon nagy hullámokat kavart. Nézzük első körben, hogy világgazdasági megközelítésből mit is jelentett a kitörő háború, amely ugye most már több mint egy éve hogy tart.
Nyilvánvalóan vannak hatásai, ez nem is vitás, hiszen két nagyon jelentős szereplő kezdett el háborúzni. Én azt is mondanám, hogy nehéz kiszálazni azt a helyzetet, hogy a két éves COVID-válság utáni visszapattanás és annak a természetes megállása, tehát egy nagy visszaesés és utána fölpattanás, ami 2021 volt, és részben 22 eleje, ahhoz képest mit okozott a háború a világgazdaságban. Tehát a kettőt nagyon nehéz szerintem egymástól szétválasztani hatásokat illetően. Minden esetre azok a nagyon pessimista előrelátások, hogy stagnálni fog a világgazdaság és egyebek, ez 22-ben semmiféleképp nem következett be. Tehát ott sokkal erősebb volt a visszapattanó hatás, több mint 3-4%-os növekedése globálisan a lényegi szereplőknél is, tehát az Egyesült Államok sem esett recesszióba, bár az első két negyed év tavaly hát majdnem egy technikai recessziót is előrejelzett, az Európai Unió sem, tehát 3% fölötti gazdasági növekedés volt összességében tavaly az EU-ban, ami azt jelzi, hogy azért még az a lendület, ami a post-covid visszapattanásból volt, az erősebb volt, mint a háborúnak a visszafogó hatása. Az igazi kihívás az idén lesz.
Tehát ezek szerint akkor most olyan fekete leves, ha lehet így fogalmazni?
Hát én azt szoktam mondani, hogy igen, hiszen az idei év az már teljesen telibe kapja azt a hatást is, ami egyrészt valószínűleg a háborúból jön, ami egyrészt az egyébként is az orosz, vagy az ukrán-orosz háborúval egybeeső élelmiszer és energia áremelkedési hatásokat is érintette, illetve azt, hogy a Covid-dal az egész világ rájött arra, hogy biztonsági, tehát már termelésbiztonsági okokból rövidíteni kell a nagy termelési láncokat, tehát ez is egy óriási problémát és költségnövekedést jelentett, hogy nem a legoptimálisabb helyen a világ túloldalán gyártatsz egy komponens, hanem megpróbálod azt otthon is megcsinálni, vagy a közeledben, mondjuk például Európában a saját integrációs területeden, ezek mind egybeestek, és egybeesnek, és ez most 2023-ban ilyen kumulált hatásként jelenik meg.
Hát javaslom, bontsuk akkor meg a nagy egységet, nézzük egészen pontosan, hogy a különböző gazdasági egységekre vetítve, hogy mi a helyzet, nézzük akkor, ha már említésre került az Egyesült Államok pozícióját, köztudomása, hogy a legfontosabb világgazdasági szereplő, és hát miként utalt rá, a múlt év első részében tényleg elszenvedte a technikai recessziót, aztán miként Amerikában szokott lenni, ugye az amerikai gazdaság gyorsan visszapattant, talán a legjobb reagáló képessége az egész világban az amerikaiaknak van, de ezzel együtt egyébként több mint 300%-os növekedést tudott felmutatni éves átlagban. Szokták azt is mondani egyéb iránt, hogy Amerika a nevető harmadik, tehát talán a legjobban jön ki, ha lehet így fogalmazni ebből a háborúból. Osztja ezt a vélekedést?
Én nem teljesen. Az Egyesült Államoknak a tavalyi produkciója nem volt jobb gazdasági növekedést illetően, mint az Európai Uniói vagy az Eurozónájé. Én megnéztem például azt a helyzetet is, hogy tavaly mennyiben nőtt az európai import az Egyesült Államokból, hogy főleg ugye az energiára hivatkozunk, hogy a kieső orosz energia helyett őt ugrottak be. Persze nőtt 15-20%-kal értékben, tehát nyilvánvaló, hogy bizonyos űrbe beléptek, de nem volt jelentős, tehát ehhez képest például a norvég import az jóval nagyobbat ugrott, vagy a kínai, mert a kínai értékláncok, a kínai tulajdon értékláncok érdekes módon nem szakadtak meg Európába, nem húzottak olyan vissza, ezért a Kínából jövő import mind Magyarországra, mind az EU-ba megmaradt. Tehát nem éreztem azt, hogy kiváltságosabb lenne különösebben az Egyesült Államok az Európai Unióhoz képest.
Hát ha már említésre került az Európai Unió gyarapodási dinamikája, a 3,6%-os növekedési képesség meglepő volt annak fényében egyébként, hogy már tavaly is számos előrejelzés megjelent arról, hogy az Európai Unió sem tudja elkerülni legalább a technikai recesszió állapotát.
Nekem nem volt meglepetés, nyilván sokaknak igen. Nagyon sokan negatívan látták az Európai Unió helyzetet, főleg a német helyzetet, hiszen a német ipar, csúcsipar kapcsán mondták azt, hogy mind a globális értékláncoknak a leállása, mind az, hogy átkölcs struktúrája a csővezetékes gáz beszerzését az oroszoktól LNG-re nyugat felé, vagy a franciákon keresztül csövön, vagy bármi más módon, hogy ebből a nagy recesszió lesz, ezek nem történtek meg, és az idén sem biztos, hogy recesszió várható.
Na hát gyorsan visszapattantunk a tengeren túlról, javaslom, hogy ismét evezzünk vissza az Egyesült Államok pozíciója apropóján. Rövid középtávon mi az, ami az Egyesült Államok számára akár erőltető tényező lesz, akár hátráltató, akár pedig mondjuk előre lendítő, látván azért, hogy az orosz-ukrán háború azért alapvetően átrajzolja a világgazdasági pozíciókat.
Én azt látom, hogy az Egyesült Államok ugye most már befejezte a kamatemelést, tehát teret akar engedni az élénkítésnek. Ez is az ellen lesz, hogy recesszió legyen az innen az Egyesült Államokban, tehát biztos, hogy szerintem ők ezt elkerülik. Még egyszer mondom, akár csak az európaiak szerintem. Másrészt nyilván ez a háború nekik sokba kerül, de végül is ez a teljes GDP-hez képest, tehát ilyen 20 ezer milliárd dolláros GDP-hez képest és költségvetési helyzetekhez képest még mindig nem került annyiba, mint ami igazán megfogná őket. Az szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ugye időnként előkerül az eladósodottsági plafon, és akkor a vita a kongresszus és az adminisztráció között, hogy az eladósodást hogy fogjuk vissza, hogy ezek a híres esetek, amikor nem kapnak egy-két hónapig fizetést az állami alkalmazottak, vagy egy-két hétig. Ez most ugye rossz nyelvek szerint újra esetleg fölizzik a republikánus többségű alsóháza kongresszus és az adminisztráció között. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy az Egyesült Államokban is lesznek belső gondok és viták és kihívások, és akkor ugye erre jön rá még ez az egész ukrán-orosz konfliktus. Azt én látom, hogy az Egyesült Államok az teljes mértékben elkötelezett az iránt, hogy az oroszoknak megállt parancsoljon. Ugyanakkor én nem érzékelem azt, hogy különösebb megsemmisítő céljai lennének neki is, vagy bárki másnak Oroszországot illetően, tehát például a területét illetően, vagy a belső politikai berendezkedését illetően.
És mint energiaexportáló hatalom, milyen jövőképe lehet az Egyesült Államoknak? Mert ugye érdekes párhuzam jött elő, ami a norvég importot illeti nyugat-európai vonatkozásban.
Igen, én azt látom, hogy persze ő Európában, ezt ugye sokan azt mondták, hogy ő belép az oroszok helyébe. Én azt látom, hogy az európaiak azért akár a norvégokkal, akár a katáriákkal, vagy más LNG forrásokkal igen intenzíven tárgyalnak, tehát nem az Egyesült Államok fog a kieső orosz gázimport helyébe lépni.
Hát akkor visszatér...
Ő is belép az ügybe, de nem kizárólagosan. Tehát én nem érzem azt, hogy ez domináns lenne. Még a norvégoknak hát hogy elnéztem a megugró gázimport számláját, igen magas, és a norvégok az európaiakkal hát eléggé, nem azt mondom, hogy humánus, de mindenféleképp szolidáris magatartást mutatnak annyiban, hogy ha kell, akkor távol-keleti exportot is visszafognak, vagy stabilizálnak, hogy Európának tudjanak eladni gázt.
És aztán osztja azt a vélekedést, hogy az Egyesült Államok egyébként tulajdonképpen a Nyugat-Európa elől is el akarja szépkázni a piacokat, hiszen most már elől is sok-sok elemzés lát napvilágot. Erre törne, erre a pozícióra. Hát annak idején a két egymással hasonló kulturális berendezkedésű gazdasági egység adta a világ GDP-nek a 50%-át. Jelenleg az Európai Unió kibocsátása olyan 14-15% körül van, és az Egyesült Államoké is romlott, de messze nem annyit, mint mondjuk az Európai Uniói, és ugye már ennek a problémája azért jelentek meg ilyen írások, hogy a fejlett nyugati világból az Unió bizonyos szerepét is átvenni az Egyesült Államok.
Én ezt nem osztom, ugyan az egy probléma volt, hogy ez úgynevezett TTIP, amit ugye az Obama és a Barroso elnökök indítottak el tárgyalást, azok gyakorlatilag kudarcot vallottak, és ez még alapvetően a Trump hivatalba lépése előtt már megfenek lett, ami föllendítette volna ugye a transzatlanti együttműködést, és az, hogy újra ketten legyünk erősek, hogy a világkereskedelmének akkor még 50%-a, vagy 50% fölötti hányadát a két transzatlanti pillér hozta, és hozná, hogyha sikerült volna. Ez nem tudott megvalósulni, és az igaz, hogy most vagy 20 vagy 25 évre leveszik, ez, vagy legalábbis én úgy látom, hogy hosszabb távon lekerült a napirendről. Tehát ez nem egy személyi
kérdés. Közben egyébként az Egyesült Államoknak van a csendes óceán térséggel, kicsit hasonló elnevezésű, de nem teljesen az, megállapodása, meg Kanadával.
Így van, de az Egyesült Államok, ugye a Kanadával és Mexikóval ugye átkeresztelték a régi naftát, de gyakorlatilag azt már Trump alatt megújították, ami némi mélyítést hozott, szintén némi USA előnyökkel, de alapvetően az újra működik. Ugye a csendes óceáninál először Trump ki akart lépni, majd utána ugye a Biden alatt végül is van egy bizonyos visszasasszézás ebben a nagy egyesült a nagy csendes óceáni együttműködésben, de ez sem megy olyan nagyon gyorsan és egyszerűen. Úgyhogy azért a csendes óceán, és főleg mondom az ázsiai partnerekkel történő nagy gazdaság együttműködés nem megy olyan gyorsan az USA részéről, mint ahogy ezt gondoltuk.
Mert akkor visszatérve a vén kontinens ügyeire, nézzük az Európai Unió, tehát ugye, mint említésre került, tavaly azért nagyon szépen muzsikáltam, mint a gazdasági növekedés terén, ugye ez békeévben azért nem egy olyan rossz teljesítmény, a 3,6%-os GDP növekedés, akkor ezek 22-es esztendőt lezártuk nagyjából egészéből, térünk rá, hogy idén mi várható, a nagy gazdaságok mennyire tudnak húzni. Szóba került ugye Németország speciális helyzet, amely ugye az energiakitettség, meg az energia átstruktúrálás apropóján azért slamasztikába került, és hát néhány ágazatot sem úgy muzsikál, mint korábban, ami nekünk magyaroknak nagyon fontos, hiszen a legfontosabb kereskedelmi partnerünkről beszélünk, akkor visszatérve az Európai Unió ügyére kezdjük is Németországgal, mi várható?
Korábban nagyon sokan azt mondták, hogy a 2023-as év az Németországban egy recesszió lesz, akár technikai recesszió szempontjában az első két negyedében, akár az egész évet tekintve. Most már, ugye tavaly is több mint 2%-os növekedést sejtetnek az első adatok, most már azt mondják nagyon sokan az idei évre, és én láttam például a bizottsági téli előjelzést ugye februárban. Most már van egy olyan optimizmus, hogy még technikai recesszió sem biztos, hogy lesz semmilyen országban, Németországban, sem a Baltiaknál sem biztos. És az idén Németország ilyen 1,5%-os növekedéssel átlavírozza az évet. Tehát most vannak hát optimista vélemények is erről, hogy az a kérdés, amire ugye nagyon sokszor gondoltunk, hogy csak drágább gázt tud a vegyipara szerezni, csak sokkal drágábban tud az autóipari komplexuma bizonyos nyersanyagokhoz jutni. Ennek a drámának egy részét már 22-be kezelték, tehát ez nem csak 23-ra fog csúszni, és valószínűleg, hogyha a világgazdaság is ellavírozik egy 3-4%-os növekedéssel, Kínában se lesz nagyon nagy visszaesés, hiszen oldották ugye az egész COVID-tilalmakat a kínaiak, ezért sokan növekedés várnak. Ebből kifolyólag én a németeknél nem várom azt, hogy visszaesés lenne, egy alacsony szintű növekedés sejtek.
Hogy tudják azt a problémát megoldani, hogy az Oroszországból korábban származó kőolaj és gázkészleteket máshonnét pótolják?
Hát éppen hallottam olyan szakértő véleményeket, hogy ugye szokás az európaiakat lassúsággal, döntéshozatalokat, cselekvéseket lassúsággal illetni. Most ehhez képest azért tavaly novemberben már egy LNG-t megnyitottak, és további 2-3 nyitva áll. Tehát ők be fogják tudni szerezni azokat az olaj és ár szállításokat, amelyek szükségesek. Tehát én nem várom azt, hogy megállna a német iparnak a tevékenysége a gáz vagy a kőolaj hiánya miatt.
Egyébként a német költségvetés hogy áll, hogy tudja kezelni azért a megszaladó hiányt, hiszen a múlt évben azért az jellemezte a német büdzsét, valamint a eladósodottsági ráta sem a legjobban alakult számukra.
Azért persze, mert nem volt gazdaság növekedés ilyenkor, ugye még jobban az eladósodottsági ráta hányados miatt egy kicsit érzékenyebb. Én azért azt látom, hogy azért nem pattant olyan túlságosan vissza az ő eladósodottságuk, tehát nem fog újra 70% fölé ugrani, mint a 2009-10-es válság után. Tehát ők képesek lesznek arra, hollandokkal együtt szerintem, hogy masszívan 60% alatt tartsák a rátájukat, ami már nem egy nagy teher. Piaci oldalról sem.
Marad, ami továbbra is egy témánál, és nem pusztán Németországot, hanem az egész Nyugat-Európát, tehát a lajtántúli világot is érintette a magas infláció. Hiszen az árindex, hogyha éves alapon veszük, több mint 9% volt, egészen pontosan 9,2% volt az Európai Unióban a Eurostat kimutatása szerint, és ugye voltak elképesztő teljesítmények, mármint negatív értelemben, amikor évtizedek óta nem látott pénzromlás ütemet prognosztizáltak Nyugat-Európában, kiheverte már a lajtán túli világ a igen. pénzromlás ütemének így mértékű elszabadulását.
Igen, ugye a legfrissebb prognózisok és előrejelzések szerint már januárban is a tagállamoknak a döntő többsége 89%, tehát 4-5 tagállam kivételével már lejtmenetbe és nem hegymenetbe váltott a havi inflációt illetően, tehát a 12 havi kumulált inflációt illetően. És ugye most a saját bizottság előrejelzésük, hogy túl optimista vagy nem, ezen lehet vitatkozni. Gyakorlatilag már 3,2-3,4%-ot mondott az utolsó negyed évre, ameddig van fölötte a tűrés határnak, hogy a 2% plusz-minusz 1% az LKB inflációs célkitűzése. Tehát az év végén már biztos, hogy jócskán 4% alá tolják az inflációs rátát, ami már mondom a békeidőbeli Európai Központi Bankos célkitűzést is alig haladja meg.
Mondjuk azért egy 4%-os német infláció nem kevés, még így sem, de hát nyilván más a helyzet.
Én ezt az egész eurozónára értem, szerintem a német inflációt én nem csodálkoznék azon sem, hogyha decemberre rátolnak 3% alá.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.